Metamorfózis az e-kereskedelemben, ez lesz a következő beszélgetés munka címe. Dr. Rédé Attilával, a KPMG menedzserével fogjuk a témát végigvenni. Milyen metamorfózis előtt áll ez az e-kereskedelem? Mi változik? Mi az a legmarkánsabb változás, ami látható a területen?
Jó reggelt kívánok, üdvözlök én is mindenkit. Szerintem kezdjünk egy kis történelmi kitekintéssel egészen vissza az 1900-as évekig.
Akkor is már volt elkereskedelem?
Nem, most a sima kereskedelem.
Ja, sima kereskedelem, értem.
Egy kis mondani egy pár gondolatot. Ugye akkor a gyártás határozta meg magát a kereskedelmet is. Tehát magyarul, ami lejött a gyártósorról, az a vásárlóigényeket tulajdonképpen kielégítette, tehát a vásárlóigények nem annyira befolyásolták a termelést, majd tulajdonképpen a globális ellátási láncok kialakulásával és az információ gyorsabb terjedésével átléptünk egy igényvezérelt termelésre, tehát ma már ugye a termelést elsősorban a vásárlói igények határozzák meg. Tulajdonképpen ezt a rendszert éri most két sok. Az egyik sok ugye a Covid miatti nagyon gyors átállás volt, ahol az elkereskedelem tulajdonképpen egy óriási boomot ért el. A másik ilyen sok viszont éppen napjainkban történik, vagy 20 perc ezelőtt ugye a magas inflációról, illetve a megélhetési válságról is volt szó. Tulajdonképpen a megélhetési válság eredményezi azt, hogy a vásárlói kosarak teljes mértékben átalakulnak olyan szempontból, uh-huh. hogy a belépőszintű termékek, tehát az olcsóbb termékek iránt egy erőteljes keresletelmozdulást érzékelünk a piacon.
Uh-huh. És akkor ezek a, ha jól vesszük végig ezt a kis kitekintést a 1900-tól 2020-ig, akkor az azt jelzi, hogy a vásárlóknak a változása, vásárlói attitűdök változása fogja meghatározni a piaci trendeket, ugye? Akkor ezek alapján gyakorlatilag az egész rendszer átalakulhat.
Hát igen, ugye ez az a nehéz kérdés itt, hogy a vásárlói igények azért nem exaktul definiálhatók, ugye a fogyasztóvédelmi szabályok is sok esetben hát úgy értelmezhetők, hogy védjük meg a vásárlókat a saját döntéseiktől. Uh-huh. Tehát nagyon széles spektrumú vásárlói szabadságot kínálnak, és ugye a saját igényénként is fogyasztó vagyok, azért határtalanok. Tehát vannak azért ilyenek, hogyha mondjuk rendelek valamit online, akkor az 3 nap alatt érkezzen meg, de hogyha nekem nem tetszik, akkor 14 vagy 30 nap múlva is, vagy akár egy év múlva is visszaviessem az üzletbe, vagy visszaküldhessem, ami azért elég erős teljes alkalmazkodás.
Én mondok egy másikat, legyen zöld ez a termék, de ne legyen drágább.
Ugye a fenntarthatóság ez egy nagyon érdekes kérdés. Ma ugye főleg a Z-generáció már eléggé rá van hálva erre a fenntarthatósági témára. Itt a fenntarthatóságban az lesz a nagyon nagy kérdés, hogy a kereskedelmi szereplők, nem csak az elkereskedelmi szereplők, hanem általában a kereskedelmi szereplők is, hogyan tudják azt a többletköltséget megosztani a vásárlóikkal, amit tulajdonképpen a fenntarthatósági törekvéseket előmozdítja. Mondok el egy konkrét példát is. A retail szektorban ugye a műanyag zacskóknak a kivezetése az most már a legtöbb szereplőnél megtörténik. Ugye amikor egy szereplő kivezeti ezt a műanyag zacskót, előtte azért vásárlói felméréseket tart, fókuszcsoport innen-onnan megnézi ezt a témát, hogy mit szólnak hozzá a vásárlói. Általában a vásárló azt fogja mondani, hogy nagyszerű, fenntartható, elmozdul az áruház a fenntarthatóság felé, majd miután ténylegesen eltűnik a polcokról a műanyag zacskó, akkor pedig hát a vásárló kevésbé elégedett, és mondjuk jelentős mértékben megterheli a panaszkezelési területeket azzal, hogy na hova tűntek ezek az
adatok. Igen. Van egy olyan érzetem, hogy nagyon komplex dolgokra tök egyszerű megoldást várunk el. Ez meg nem antagonisztikus, ellentétben van a két dolog egymással?
De igen, egyébként, tehát ez egy óriási kihívás az, hogy szerintem a kereskedelem szeretnő, hogy hogyan tudják leegyszerűsíteni azt a vásárlói utat, illetve hogy ezzel párhuzamosan hogyan tudják növelni az ügyfélélményt ahhoz, hogy tulajdonképpen sikeresek legyenek. Uh-huh.
Ugye a múltban úgy volt, hogy boltban vásároltunk, ezt itt most már ugye a jelenben ilyen hibrid vásárlási lehetőségekről beszélünk, utánfizetés volt régen, meg a kommunikáció ennek az egésznek plakát, újsághirdetés, stb. Stb. Most meg már ugye influencerek vannak, amiről tegnap beszéltünk, nagyon közvetlenül összekerül a vevő és az eladó, és óriási verseny van, akár nemzetközi szintéren is. Mit hozhat a jövő ezen a téren?
Ugye nagyon sokan azt várják szerintem, hogy itt minden az online felé fog elmozdulni, és akkor itt üzletbezárások, főleg ugye ez mondjuk a bankszektorban, hogy lesznek-e bankfiókok a jövőben. Én azt mondom, hogy én a hibrid megoldást, vagyis a hibrid opciót tartom a legelképzelhetőnek a jövőben is, ugyanis üzletekre szerintem mindig is szükség lesz. Most név nélkül, hogyha mondok egy nagy háztartási vagy bútorkereskedelmi áruházat, ahol mondjuk hétvégente a vásárlók azért szívesen megfordulnak. Tehát maga az üzlet az nem csak egy vásárlási helyszín, hanem egy szórakozási lehetőség is. Ugyanígy gondolom a bankfiókokra is, szerintem a bankfiókok nem fognak teljes mértékben eltűnni ma Magyarországon, a világon sem, hanem a szerepük át fog alakulni, de személyes kontaktusra mindig is szükség lesz. Uh-huh. Ugye a verseny kiterjedt ugye a nemzetközi szereplőkre is, olyan szempontból, hogy most már, hogyha venni akar például egy elektromos rollert, akkor nem csak a hazai piacon nézek szét, hanem megnézem, hogy a külföldi online áruházakban hol olcsóbb. Most ugye az árfolyam nem annyira kedvező, de még lehet, hogy így is hamarabb vagy olcsóbban meg tudok szerezni egy árut, mint hogyha Magyarországon elkereselem szereplőből venném meg. Másik ilyen dolog, egyébként még egy példát szeretnék itt mondani, ugye a hibridre, hogy vannak olyan retailerek Magyarországon, akik teljesen online-ba indultak el egy pár évvel ezelőtt, és ma pedig már hibrid üzemmódban üzemelnek, tehát vannak üzleteik is, és online is elérhető párhuzamosan.
Ha valaki szeretne részt venni a jövő elkereskedelmében, annak mit kell tennie? Mert itt most 1000 kihívás van, és nem biztos, hogy mindegyikre tud egyszerre reagálni valaki.
Igen, én három egyszerű lépést mondanék, amiből az egyik az nem is annyira egyszerű, mint ahogy látszik. Az egyik az, hogy szerintem nagyon fontos az, hogy nem csak az elkereskedelmi szereplők, a kereskedelmi szereplők is általában szegmentálják újra az ügyfeleiket, és alakítsanak ki új ügyfélutakat. Ugye sok esetben én is találkozom azzal, hogy bizonyos szereplőknél ügyfélszegmentációt 15 éve, 10 éve elvégeztük, jó, az még most is lehet használni. Nem, tehát itt újra kell szegmentálni az ügyfeleket, ugyanis megjelent egy új generáció, akinél teljesen mások a prioritások, például fenntarthatóság. Uh-huh. És ezekre kell új úgynevezett ilyen multi-channel ügyfélutakat tehát kialakítani, ami azt jelenti, hogy mondjuk online-ból akár át tud váltani offline-ba is, megrendel online egy terméket és átvesz egy áruházba. Ebben a magas inflációs környezetben igazából a másik ilyen építőkő az egy hűséges vásárlói bázis kiépítés, ez a hűségprogramokat értem ez alatt. Ezeknek szerintem a szerepük most rövid távon is föl fog értékelődni. Az egyik az Egyrészt egy ilyen inflációs környezetben nagyon fontos, hogy a kereskedelmi szereplőnek hűséges ügyfélbázisa legyen. Kettő, olyan gyorsan változnak a vásárlói kosarak, itt néhány hétről beszélünk most jelenleg, ahol egy-egy terméknek az áremelkedése tulajdonképpen alapjában tudja megváltoztatni a vásárlói kosarakat. Tehát, hogy gyorsan tudjanak a cégek reagálni ezekre a változásokra.
Igen.
És tulajdonképpen fontos, hogy egy olyan hűségprogramot folyamatosan elemezzék a vásárlói kosarakat ebből a hűségprogramból kinyert adatokkal, és tulajdonképpen változtassanak.
Igen.
A harmadik a legnehezebb egyébként, hogy egy olyan közösségteremtő erőt biztosítsanak a vásárlóknak, ahol a vásárlók nem csak a céggel beszélgetnek, amely egymással kommunikálnak. Na, ez a legnehezebb lépés. Az első kettő azért tankönyvi esetekből ez megoldható.
Hú, szuper, nehéz feladat, nagy fa, és még a fejsze sem mindig adott hozzá, amit bele kéne vágni. Köszönjük szépen az információkat. Szép napot. Rédei Attilával beszélgettünk, aki doktor és a KPMG menedzsere is. Írja a hallgató, hogy kamu csomagértesítés, mert különben mi lesz? Hát én nem tudom, az egy tök ilyen informatikai biztonsági kérdés, az nem egy kereskedelemhez kapcsolódik, hanem ilyen adathalász, inkább kiberbiztonsági kérdés. Aztán írja egy hallgató, hogy még a korrupcióról, hogy jó, hogy felállnak ezek a szervezetek, de mi lesz a korábban eltűnt pénzekkel? Az EU ügyészség vizsgálódhatna a múltban is, úgyhogy áramlanak itt, pedig meg beolvastam Kandúr üzenetét, aki azóta folyamatosan üzen. Én nem ígérem senkinek, hogy minden üzenetet befogunk, egyszerűen annyit kapunk, hogy képtelenség, tök szubjektíven tallózom közöttük.